a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A nap vendége továbbra is dr. Fedor Flóra Zsófia, Brain Vision Center kutatási projekt menedzsere, biológus, illetve Honti Pál, az MVM Future Talks tudományos és technológiai tanácsadója, és még mindig MVM Future Talks, amely idén október 11-én minden eddiginél, ahogy beszélgettünk is róla, merészebb témákat boncolgat, az emberi élet drasztikus meghosszabbításának lehetőségeit vizsgáljátok, valamint a következményeket, mert hogy ez is legalább ennyire fontos, mint amiről itt az előbb beszéltünk, és nem mindegy, hogy egyénenként ez hogyan értelmezhető. Zsófi, és akkor veled kezdeném most, hogy biológusként te miben látod, ugye már elkezdtünk beszélgetni róla, hogy miben látod a hosszú élet titkát vagy kulcsát, de téged milyen kérdés foglalkoztat, és te az előbb mondtad, hogy jó, hogy azt mondtam, hogy hosszú és nem örök, de hogy miért?
Ami engem foglalkoztat nagyon, ugye mondtam, hogy én sajnos egy picit földhöz ragadtabban közelítem meg a kérdést, tehát amíg azokkal sem tudunk mit kezdeni a mindennapjainkban, az örökké ismert és ismételt tudásokkal, hogy ne dohányozunk például Magyarországon. Tényleg, tehát egy amerikai viszonylathoz képest egyszerűen meglepő, hogy mennyi a dohányos, az alvás és a többi. Engem, ami nagyon foglalkoztat, ez a személyre szabott terápiáknak a kidolgozása. Tehát most értem ezt itt, azt hiszem, hogy ezt így érintettem is, hogy a Pali magas vérnyomása meg az enyém, az nem ugyanaz. És az, hogy tényleg a rákdiagnosztikát is említettem, hogy hál' Istennek nagyon különbözőek vagyunk, és ez nagyon jól van így. Egy szobában is teljesen különböző emberek ülnek, mégis valahogy egységes uniform gyógymódokat akarunk, és várnak tőlünk, hogy kidolgozzunk. Tehát például, amit itt szoktam emlegetni, hogy nem tudom, hogy miért várjuk azt, hogy mindannyiunknak, ennek a három embernek, aki most itt ül a szobában, ugyanolyan hatásos legyen a 400 mg-os ibuprofén. Nem lesz.
Neked lehet, hogy fog fájni a fejem, nekem nem, vagy fordítva.
Pontosan. Tehát ezt
és vagy hogy meddig tart a hatása.
Hát igen, az vagy az a másik. És engem ezek érdekelnek, az ilyen jellegű terápiáknak a kidolgozása, és hát ugye sajnos, ez nagyon, ez a, hogy nem mindenkinek ugyanúgy hat egy gyógyszer, egy terápia, egy bármi, ez sajnos nagyon kontraproduktíva, vagy ellene tesz a tudósok megítélésének. És ezt még akartam itt korábban említeni, hogy nagyon nehéz, amikor elönt minket az információ, bármit kiguglizunk. Mindannyian tudunk legalább egy olyan oldalt mondani, ahol biztosan azt kapom a tünetemre, hogy meg fogok halni két héten belül. Ez nagyon-nagyon ellenet ezt a tudósok megítélésének, és ezt én nagyon sajnálom, mert...
Sőt, hát a saját vérképemet is kiguglizhatom.
Hát persze. Hogy ne.
Most jó, nem jó, de azt nem biztos, hogy tudom, hogy mivel függ össze.
Abszolút, és kontextusában meg nem feltétlenül látod.
Igen.
És akkor oda mész az orvosodhoz, akitől azt várod, hogy a kiguglizott eredményeid alapján ő lelkesen csettintsen a nyelvével, hogy oj, na, de jó, mert ma se kell dolgoznom. Hát ez sajnos nem így. Te egészen más kontextusában értelmezni egy embert, és ezek között, az információk között pedig nagyon, nagyon rossz az áltudománynak a megjelenése.
Fontosnak tartom kapcsolni, hogy amit az előbb elhangzott, tehát, hogy különbözőek vagyunk, és ez azért a túloldalról is nagyon jó, tehát, hogy érdemes az embernek úgy választani a orvost, aki a túloldalról is megteszi ezt az extra lépést, aki mögé néz annak az eredmények, hogy ez a szám, ami egyébként protokoll szerint ezt hozza, ezt az érintettséget, de vajon miért van így? Van-e egyébként bármi más kitettsége az illetőnek, ami egyébként magyarázhatta, hogy nála ez a szám megengedett, vagy mondjuk az, ami másnál megengedett, az nála már indikátor, hogy ezzel valamit érdemes tenni. Tehát, hogy megint úgy egybe érdemes minket nézni. A Google nagy barátunk, de hát szóval ezeket az adatokat érdemes valami szakértővel, szakemberrel egyeztetni.
Az MVM Future Talks kapcsán merült fel egy olyan kérdés, hogy fokoznánk-e mesterségesen a saját képességeinket, ha megtehetnénk, akár technológiai implantátumok segítségével. És úgy próbáltam tesztelni az ismerőseimet, és rákérdeztem, és mindenki egyből azt vágta rá, hogy igen. Ti is gondolom eljátszottatok a gondolattal, bevállalnátok?
Igen.
Valószínűleg igen.
Mert hogy az ember tovább szeretne élni, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy mi történik azokkal, akik nem élnek, vagy nem élhetnek ezekkel a lehetőségekkel. Tehát, hogy egy ilyen szép új jövő felé gyalogolunk.
Ez egy nagyon komoly etikai kérdés. Tehát, hogyha azt feltételezzük, hogy ez valóság és elérhető mindannyiunk számára, ami még azért jó messze van, akkor is bele kell gondoljunk, tehát úgy mondom, hogy jó messze van, hogy már itt toporgunk a kapujában, de még azért még odébb van egy picit. Ha mindenkinek elérhető ez, akkor akkor az a legtökéletesebb verzió. Akkor egy ideális világban és egyúttal egy utópiában élünk. Nem lesz mindenkinek elérhető.
Mint ahogy most is különbözőek az esélyeink meg a lehetőségeink.
És igen, és ez egy komoly etikai kérdés, és kettő részre szakítja ezáltal a társadalmat. Volt régen ez a, nem tudom, láttátok-e a Gattaca című film, amit ugye nagyon sokszor emlegetünk ennek kapcsán, hogy ha tudnám én a genetikai állományom alapján egyetem módosítani azonnal, vagy tudnék az alapján szűrni, hogy kinek milyen jövője lehet, akkor, na de várjunk, az tök jó lenne, mert akkor mindenki tudnám, hogy mire alkalmas, de ugyanakkor meg ez egy mekkora etikai bukfenc. Igen, érdemes megnézni a filmet, éppen ezt a kérdést boncolgatja, hogy hát ezek nem trivialitások, és én szeretem ilyenkor azt mondani, mert én nagyon, nagyon messzire tudom elvinni magam ebben a kérdéskörben, hogy megpróbálunk átmenni ezen a hídon, ha odaértünk, egyelőre még előre gondolkodunk és tervezünk.
Részben egyébként ezt csináljuk, másrészt pedig a technológiáknak ez a sajátos természete, hogy ha valamire szükség van, van rá igény, akkor azzal elég sokat foglalkozunk, és ha sokat foglalkozunk, akkor igyekszünk azt egyre inkább elérhetővé tenni. Tehát az életre elég nagy igény van, tehát mindenki, aki ezt megtapasztalja, azt szeretné minél további élvezni, úgyhogy azt kell mondjuk, hogy ennek azért elég jelentős piaca lehet. Ezzel együtt valószínű igaz az, hogy az ilyen megoldásoknak az elérhetősége az mondjuk nem biztos, hogy is mondjam, egyenletesen lesz még elosztva a közeljövőben. De
tehát vannak veszélyzónák, vannak, lesznek veszélyzónák.
De kevésbé tartok. Tehát tényleg én azt gondolom, hogy ez egy olyan terület, amire mindenkinek szüksége van, és mindenki szeretne vele élni. Ezzel együtt inkább én azt mondom, hogy lehetnek olyan emberek, akik bizonyos okok folytán nem tudnak bizonyos lehetőségekkel élni. Ma is ismerünk egyébként olyan terápiákat, amit tudjuk, hogy a terápia segíthet, de valakinek nem alkalmazható.
Most, hogyha így eljátszunk a szép jövővel, amiről most itt beszélgetünk, hogy milyen áttörésekre, hírekre számíthatunk a hosszú életterén a következő években, mondjuk fiatalos 125 évesekre?
Vállalom, én nem gondolom, tehát, hogy ezt, és ez a visszavezet az előző történetnek, 100 év alatt duplájára emeltük a várható élettartamot. Igazából nem emeltük duplájára.
És ráadásul a 47-ről
így voltunk. Van. Mert hogy emiatt jöhet ez a prekoncepció, hogyha ezt megcsináltuk, és most, amikor már tényleg ennyire technológia vezetett egyébként a világon, akkor nyilván most, és mindenki ismeri már ezt az exponencialitást, enélkül nem is megyünk ki, még a kis helységbe se reggel, tehát akkor nyilván, ami sikerült 100 év alatt, most 50 év alatt megcsináljuk, duplájára emeltük, most 50 év alatt duplájára emeljük, és akkor tényleg mindenki 125 éves, ezt mondom, nem ez történt. Nem ez történt, úgyhogy egy kicsit, hogy is mondjam, nem inflálódó terveket szeretnék mondani. Valóban dolgozunk rajta. Én inkább azt gondolom, hogy az a célunk, hogy nem is az, hogy mindenki fiatal 125 éves legyen, hanem mondjuk legyünk 80 évesek és egészségesebbek, sokkal egészségesebbek, mint most, hogy a 80 éves nagyi fel tudja emelni az unokáját.
Ez az egyik, a másik meg, hogy azokat a problémákat ki tudjuk küszöbölni, amiket mi okozunk magunknak. Tehát, hogy azokat, most amit említettem, a vastag bélérintettségű daganatok szemet, hát brutális. Tehát, hogy ezeket valahogy vissza tudjuk szorítani, és ami pedig a kulcs ehhez, vagy kulcs lehetne, az az edukáció. Hogy kezdettől ezekre a pillérekre nevelni mindenkit, hogy ne érezzük azt, hogy ja Istenem, mekkora dolgot kell most megtennem, most ez mekkora dolog, hogy na most változtatok az életemen, hanem alapból ez az alapvetés, hogy menjünk és sétálni vacsora után, vagy bármi, ami most nem az szerintem.
Hogyha a legutóbbi híreket nézzük csak, ott tartunk, hogy dán kutatóknak sikerült azonosítani a hosszú életért felelős gént, ahogy néztem és olvastam róla, valamint, hogy az agyi mintázatokat vizsgálva nemrég kiderült, hogy miként öregszik az agyunk. Ez azt jelenti, hogy előbb-utóbb, és akkor most a szakembert vagy a biológust kérdezem, hogy előbb-utóbb megszűnhetnek az emberi test korlátai? Eljuthatunk idáig?
Hú, de veszélyes kérdés. Hát erre...
Mert hogy ott vannak az újabb és újabb tudományos eredmények.
Igen. Nagyon igyekszem óvatosan fogalmazni. Az újabb és újabb tudományos eredmények által közelebb és közelebb jutunk ahhoz, hogy megértsük magunkat, megértsünk az agyban zajló folyamatokat, megértsük jobban a genetikánkat.
Egyébként erről, hogy az agyunkban mi zajlik, erről vajmi keveset tudunk még most is.
Hát rengeteget, de igazából ugye keves. Tehát, hogy nagyon érdekes a kontextus, hogy próbáljuk megismerni a szervet. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdéskör. Igen, a tudomány mindig is arra fog törekedni, hogy közelebb vigyen minket az egészséghez, a hosszú élethez, az örök élethez, és ennek az alapjait egyáltalán, hogy hogyan működünk, megmutassa nekünk, megértesse velünk. Ugyanakkor, majd csak csúnyát mondtam, nem sokat ér, hogyha, tehát a genetikánkat, hogy a géntérképünket ismerjük. Ismerünk egy csomó gén érintettségű öröklött betegséget tudunk. Már például, ha csak visszaemlékszünk, egy pár éve volt a SMS Zente, akinek gyűjtöttünk az egész országban, és most olyan cuki anyukája teszi ki a videókat, hogy már lépcsőzik, ami brutális eredmény. Tudunk változtatni a genetikánkon, de ez
ne gondoljunk mindenhatónak magunkat?
Igen, ez lenne fontos, hogy azért ne becsüljük alá, én azt szoktam mondani, hogy az orvosok és a tudósok mindent megtesznek azért, hogy életben tartsanak bennünket, akár a darwini alapelvekkel szembe menve is, de az, hogy milyen életet élünk, az a mi felelősségünk, amit az életminőség. Szerintem.
Az elmúlt fél órában felmerült Jason Silva neve az MVM Future Talks kapcsán, hogy ő is az előadótok lesz, és ő beszél a szuperhumánokról. Milyenek lesznek szerintetek ezek a szuperhumánok? Ez egy olyan jövő előképe, amelyben az ember és a gép véglegesen összekapcsolódik?
Igen, tehát a szuperhumánok, vagy inkább azt mondja, ez a transhumanizmusnak a gondolata, ami úgy egyre szélesedő irányzat, ugye ők azt mondják, hogy a gép vagy a technológiával való segítettségünk vagy összeépülésünk az nem egy választható történet, hanem ez egy helyes út egyébként az emberiség túléléséhez. Ez lehet és érdemes is vitatkozni. Én csak annyit tennék hozzá, hogy ez majd valamikor jön, de hogy ez nem a jövőben lesz. Szóval ennek azért kellő alapjai vannak már most jelenleg, és azt mondom, hogy hála az égnek. Jelenleg több mint 3 millió embertársunk van, akinek a szívét és az életét egy pacemaker segíti. Nem kevés ember korábban halláskárosult képes újra egyébként a társadalom, vagy akár csak a családja életében részt venni, úgy, ahogy szeretnek, köszönhetően a technológiának. Arról nem beszélek, hogy hány diabétesszel küzdő társunk választaná azt, hogyha azt mondanánk neki, hogy nem kéne neked rendszeresen szurkálnod magad tűvel, hanem beépítünk egyébként a bőröd alá egy olyan eszközt, ami ezt egyébként automatikusan elvégzik magát.
És meg a végtagpótlásokról,
és amik
azokról
nem beszélve, vagy akár az, amiről beszéljük. A Brain Vision dolgozik, egy picivel mondta is, tehát hogy ott állunk az előszobájában, hogy bionikus szemet próbálunk készíteni, tehát bizonyos esetekben egyébként tudunk legalábbis részben visszaállítani olyan történeteket, amik már nincs. Elveszett érzékeink, és egyébként perplexitásunk, tehát mozgás részünk. Ez mind lesznek. Ők transzhumánok? Egyébként pár definíció, ők transzhumánok. Az, hogy egyébként meg aztán valaki úgy dönt, hogy ezt a lehetőséget, hogy is mondjam, ezt, az ilyen technológiát, ezt nem csak egészségügyi, hanem szélesebb körbe próbálja alkalmazni, hát lesznek ilyenek. De ebbe se kell messzire menni, mert hogy azt mondom, hogy tessék elmenni, és most akkor nem akarok márkát mondani, de valamelyik német autógyártónak a cégébe, ahol hirtelen találkozhatunk olyan emberekkel, akik egyértelműen súlyuknál, saját testsúlyuknál többszörösen nehéz dolgokat emelnek, mert egyébként olyan exoszkeletonokban vannak, amik pont ezt a célt szolgálják.
Miért ne? Hogyha ez segít.
Így van.
Ami szintén egy érdekes kérdés, hogy mennyire jó vagy szerencsés dolog beleavatkozni a természet dolgába, és mondjuk létrehozni a gépek technológia segítségével augmentált embergépet, mert hogy ez kapcsolódik az előző kérdéshez.
Én itt nekem mindig eszembe jutott, tehát ez az embergép, hogy azt mondjuk, hogy kiborg, de hát én, ez egy olyan futurisztikus, olyan tudományos, fantasztikus szó ez, hogy kiborg, de közben meg, amit a Pali mondott, hát
itt van között.
Sétálnak az utcán a pacemakerrel az emberek. Tehát ez nincsen olyan messze, csak most egy kicsit más szóval izgalmasabbá és érdekesebbé vált, de hogy nem menjek messzire, nem fog eszembe jutni, sajnálom lehet, Pali, te tudod, volt egy TED Talkban a fickó, akinek a színlátásán,
igen.
Nem jut eszembe a neve. Konkrétan ő mint egy ilyen mélytengeri hal, egy ilyen kis lámpás, majd egy kis ilyen kis csáppal a fején él. A színlátása alapvetően nem volt, de ezzel gyakorlatilag nem csak, és ez itt a kulcs, hogy nem csak azt a színlátást nyerte vissza ezzel a kis csápocskával, ami a fejéből kilóg, ami nekünk van, hanem egy jóval szélesebb spektrumot, amivel akkor mondhatjuk, hogy ő kiborg. Uh-huh. És ugyanakkor
mert valamiért többet tud most már, mint mi, mesterséges intelligencia segítségével.
Itt a technológia segítségével. És nyilván egyébként hozzáteszem, hogy valóban egyébként ezekben a technológiában egyre gyakrabban alkalmazunk ilyen gépi segítségeket.
Igen, tehát ott az AI már.
Hogy persze ez működik. De ahogy elhangzott, hát miért ne lehetne, és abban nincs semmi rossz, tehát mennyivel jobb lenne, egy kicsit jobban hallanánk felsőbb-alsóbb tartományokban egyébként. Ki mondta azt, hogy nekünk egyébként a látható fénytartományában van egyébként érdeklődésünk nézni. Ha igaz az, hogy egyébként a napsugárzása nem fog egyébként számunkra, hogy is mondjam, a közeljövőbe csökkenni, akkor semmi baj az egyébként, hogyha az infravörös fénytartományban is jobban járna, látnánk ebbe a történetbe. Mind-mind egyébként valószínűleg, és ezek nem is olyan messzi időben megvalósíthatók lesznek. Aminek van értelme, azt szerintem csináljuk, és lehet is, hogy mire fogjuk alkalmazni, ez megint az a kérdés, hogy nagyon sok mindent tett az emberiség le az asztalra, amik túlok eszközök, és aztán lehetett jóra, vagy jó történetekre, és kevésbé jó történetekre is használni.
És de... akkor itt viszont ez nagyon fontos, hogy erről beszélni kell, hogy hogyan tudjuk jól felhasználni ezt a tudást, vagy ezt a folyamatosan fejlődő tudást. Hogyha már szóba került a mesterséges intelligencia, akkor ugye egyre többet hallunk adatvezérelt jövőről, meg mesterséges intelligenciának a térnyeléséről, és ez, ahogy Pali is mondta, ez egy lassú, folyamatos változás, fejlődés, amiben vagyunk, amit egyébként időnként jogi eszközökkel is fékezünk, de mit gondol, hogy ez egyik pillanatról a másikra exponenciálisan felgyorsulhat-e? És egy teljesen másik világba fogunk csöppenni.
A mesterséges intelligencia, most ha csak leszorítkozom a ChatGPT-re, hát olyan a térnyerése az én szakmámban, hogy ez meg sem, és tényleg egyik napról a másikra. Szerintem ott van, és ez, hogy ez jó vagy rossz, ez egy... Tehát egyelőre nálunk, ha csak ilyen értelemben beszélek a mesterséges intelligenciáról, azért szükséges az emberi kéz, mert konfabulál, és különben ezt imádom. De hogy azért le kell ellenőriznünk, mert ha azt kérem a ChatGPT-től, hogy legyen kedves nekem erre egy hivatkozást, erre a tudományos tényre, hogy le tudjam ellenőrizni, hogy gyorsabb lehessek, hogy ez valós-e, oda tesz nekem egy hivatkozást, és nem igaz. És konfabulált a ChatGPT, csinált nekem hivatkozást, mintha lenne, de nincs. Tehát ezekre nagyon-nagyon, tehát ezt tudatosan kell odafigyelni, de szerintem a mindennapjaink része nekünk már most is, és lesz is.
Onnan indultunk ugye, hogy mi a hosszú élettitka, hogy hány évvel élhetnek tovább a jövő nemzedékei a fiatalok, hogy a transzhumánoké, a kiborgoké a jövő, és hogy egyáltalán hol tartunk most, hogyha a testimplantátumok fejlesztéséről beszélünk, tehát hogy milyen lesz ez a szép új jövő, ahogy Pali is mondta, ebben már úgy benne vagyunk, és mindkettőtökhöz szól a kérdés, hogy mi a témával kapcsolatos fő üzenetetek, mert hogy a héten fogtok erről beszélni az MVM Future Talks-on, de mire hívnátok fel a figyelmet?
Kezdjük az elejét, tehát hogy az egészséggel, az élettel való tevékenységünk az nem valami, amit beírhatunk a naptárba, hogy majd 30 éves korunkban, vagy minden szombaton csinálom, bár minden szombat az már egy fokkal jobb. Szóval valami, amit a hosszú életre való felkészülésünket érdemes minél hamarabb elkezdeni. Tehát ezek döntések sorozata az ember, és nagyon sok mindent tudunk mi magunkért megtenni. Szerintem ez egy fontos része az egésznek.
Az orvostudomány, mind mentálisan, abszolút,
az orvostudomány sok mindent tud értünk tenni, egyre részletesebben meg tudja mondani egyébként, hogy milyen kitettségeink vannak, és ez egy szuper dolog. A másik oldal, ami valószínű, bocsánat, ez a szexi, vagy az értelmes, amit a filmekből látunk, és valóban ez a furcsa, ez a transzhumánoknak a jövetele, a gépek által való segítettségünk. Egyrésztről már itt vannak, ezt érdemes tudni, hogy itt lesznek. Másrészt pedig azok, amiket a filmekben látunk, azok úgy azon, ahhoz hasonlóan, ahogy a filmekben látjuk őket, addig még el fog terni egy idő. Tehát, hogy ha valaki azért válassza, hogy is mondjam, kevésbé fenntartható, kevésbé egészségbiztos életet, mert hogy hát majd 5 év múlva kicserélnek, annak hát azt mondom, hogy nem biztos, hogy jó éles stratégiát követ. Ellenben azt tudom mondani, hogy sok-sok millió egyébként érintett embertársunk számunknak, hogy sokkal jobbak már most is a lehetőségek, és hála az égnek azt gondolom, hogy a közeli években is egyre jobbakká válnak az a lehetőségek, amikbe egyébként a technológia tudja az életminőségüket oly mértékben javítani.
Zsófi?
Én azt mondanám, hogy amit a Pali is, hogy ne várjunk. Ne várjunk arra, hogy majd jobb lesz, ne várjunk, hogy majd a tudomány megoldja. Igen, fantasztikus új kutatások és eredmények vannak, de nem szabad arra várni, hogy majd ők megoldják helyettem, nekem, tudatosan nekem kell tennem azért, és ma, mától elkezdve, hogy az életem a lehető legteljesebben tudjam mentális és fiziológiai értelemben is élni, és hogyha valami nem jósul el, mert genetikailag kódolt bennem valamilyen betegségnek a előbb-utóbb történő bekövetkezése, akkor pedig az orvosok és a tudomány mindent megfognak és tesznek is, értem, és azért, hogy életben maradjak, és a lehető legegészségesebb legyek.
Az biztos, hogy beszélnünk kell a témáról, és hát majd azt meglátjuk, hogy mikor és hogyan, mennyire tudjuk a saját jövőnk korlátait vagy határait átlépni. MVM Future Talks október 11-én, ti majd beszéltek erről. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, hogy itt lettünk.
Dr. Fedor Flóra Zsófia, Brain Vision Center kutatási projektmenedzsere, biológus, illetve Honti Pál, az MVM Future Talks tudományos és technológiai tanácsadói voltak ma a nap vendége. Köszönöm a mai figyelmet, további jó rádiózást, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.